A már felolvasott ige szakaszból, János evangéliumából olvasnék egy verset, János evangéliumának a második fejezetéből, a 17. vers álljon előttünk, ezt hallgassuk meg fönnállva. Tehát János evangéliumának a második fejezetének a 17. verse így hangzik, és megemlékeztek pedig az ő tanítványai, hogy megvan írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Eddig olvasom az igét. Egy hete ünnepeltük a pünkösdi eseményeket, emlékeztünk meg arról, hogy az Úr ígérete szerint Isten elküldte az ő szent lelkét, és különleges módon tette ezt mindenki számára Jeruzsálemben érthetővé, érzékelhetővé. Ugye tudjuk és emlékezzünk csak arra, hogy megjelentek a tanítványokon kettős tüzes nyelvek, kimentek, prédikáltak, az Isten hatalmas dolgairól tettek bizonyságot. Az ige azt mondja, hogy az ott lévő idegenek, messziről jövő emberek is megértették Isten igéjét, hisz mindenki a saját nyelvén hallotta őket. Tehát egy különleges esemény volt, ami akkor történt. Sokszor van bennünk az a vágy, vagy az a gondolat, ha ma újra megtörténnének ezek. Ha ma is ugyanolyan módon megtapasztalnánk Isten lelkének a kiáradását, ami ott volt, amit a tanítványok átéltek, de nem biztos, hogy nekünk ezután kell vágyakozni, hanem meg kell látni azt, hogy Isten elküldte az ő lelkét, ezt nagyon világosan elénk állította, megmutatta az igében, és abban a bizonyosságban élhetünk, hogy ő jelen van a világban. És talán ezért is fontos látni az egyházi ünnepkörben, az vagy a pünkösd utáni vasárnapot, amely már nem annyira túlfűtött gondolatokat hordoz magában, hanem Ézsaiás próféta könyvéből volt előttünk az az ige, hogy szent, szent, szent a seregeknek ura, és az ő hatalma, az ő nagysága betölti ezt a földet. És számomra ez olyan kedves gondolat volt, mert tényleg nem beszél arról, hogy valami különleges módon van jelen az Isten igéje, hanem arról beszél, hogy Isten sokszor láthatatlanul, sokszor nagyon egyszerű módon, de mégis betölti ezt a földet. És itt van közöttünk, és itt jár közöttünk, és megtapasztalhatjuk az ő jelenlétét, ha nem is olyan módon, ahogy az első pünkösdkor ez történt, de hogy az ő szentsége, az ő jelenléte itt van közöttünk, ez egy nagyon fontos üzenet. És az ő jelenlétével tanít bennünket. Úgy, ahogy itt olvassuk az igében, a felolvasott ige szakaszban, hogy Isten világossá teszi számunkra azokat a dolgokat, amelyeket talán mi nem értünk. És olyan jó olvasni itt az előbb felolvasott kis rövid szakaszt, amikor Isten igéje azt mondja, és megemlékeztek az ő tanítványai, hogy megvan írva. Vagyis hogyan van jelen Isten a mi életünkben? Hogyan mutatja meg az ő hatalmát? Hogyan mutatja meg az ő jelenlétét? Úgy, hogy mindig emlékeztet bennünket az ő szavára, mindig abban a pillanatban, amiben kell, világossá teszi számunkra az ő akaratát, ha valóban akarunk figyelni rá, ha valóban vágyunk arra, hogy Isten jelenléte, Isten hatalma betöltse nem csak a földet, hanem a mi egész életünket is. De térjünk vissza arra a történetre, ami előttünk volt, és amiben ez a rövid kis gondolat is benne van, ami látszólag nem egy szép történet. Sőt, mondhatjuk azt, hogy egy kicsit fel is zaklatja az embert, amikor ezeket a sorokat olvassuk, hisz ugye az a történet állt előttünk, amikor Jézus bemegy a templomba, és hát nem kis kavarodást okoz azzal, hogy felborítja az asztalokat, hogy kiűzi onnan az árusokat, hogy mondhatjuk, hogy hatalmas galibát okozott az ott lévő, ünnepre feljövő emberek életében, akik ugye azért jöttek, hogy Isten tiszteleten vegyenek részt, hogy részt vegyenek az áldozásokban, hogy hallgassák talán az ottani rabbiknak a tanításait. És talán egy kicsit zaklató az a történet, ami itt előttünk áll. És talán még sokakat fel is háborított, és fel is háboríthat talán ma is sokakat, hogy Jézus miért ment el idáig? Miért is tette ezeket? Miért volt erre szükség? Miért kellett ilyen megbotránkozást okozni? De éppen pünkösd és az Úr Jézus lelkének eljövetele, Isten eljövetelének a lelke az, amely világossá tette számunkra azt, hogy Isten mennyire jelen akar lenni az ő népe életében, hogy mennyire szereti az ő népét, és mennyire vágyik arra, hogy az a közösség, ami már elmúlt, ami éppen a mi bűneink, a mi erőtlenségeink miatt eltűnt az ember és Isten között, az most valósággá váljon. Szoktam említeni, mi is olvassuk, amikor a teremtés történetéje előttünk van időnként a Biblia olvasásunk kapcsán, amikor arról olvasunk, hogy Isten hogyan volt jelen az első emberpár életében, és mindig ilyen nosztalgikus gondolatok jutnak eszembe ezzel kapcsolatban, amikor azt olvasom, hogy Isten hűvös alkonyatkor a kertben volt, és az emberpárral, mondhatjuk, szemtől szembe beszélt. És hogy hogyan szűnt meg ez a kapcsolat, és időnként látunk arra példát az Ószövetségben, amikor Isten némely emberrel kapcsolatban elénk állítja, hogy hogyan beszélt ő vele. Ugye Mózesről olvassuk az igében, hogy úgy beszélt Isten, és úgy volt Mózessel, mint az ember az ő barátjával, már-már szemtől szembe találkozott vele, hogy milyen csodálatos dolog azoknak az embereknek átélni Istennek ezt a jelenlétét, hogy érezhetően megtapasztalták azt, hogy Isten jelen van az életükben. De egyébként pedig, ahogy az Izrael népét látjuk, az embereket látjuk, úgy általánosságban nem volt ez igaz. Tehát Istentől távol kerültünk, nem lehettünk közel hozzá, nem találkozhattunk vele, nem érezhettük az ő közvetlen jelenlétét az életünkben, és ez változott meg akkor, amikor Isten elküldte az ő szent lelkét. Ezt élték át a tanítványok olyan hatalmas erővel, hogy Isten betöltötte jelenlétével az egész házat, az egész életüket, aztán betöltötte jelenlétével azt a hatalmas teret, ahol aztán az emberek együtt voltak és hallgatták a bizonyságtételt, tehát érezhetően jelen volt Isten. És ez az, amire mi mindannyian vágyunk, hogy Isten érezhetően jelen legyen. Ezt a közelséget akarja Isten a mi életünkben elhozni. De mi köze van ennek az előbb felolvasott, mondhatjuk már-már talán megbotránkoztató történethez? És éppen arról beszélek itt, azzal próbálom a testvéreket meggyőzni, vagy bizonyságot tenni arról, hogy Krisztusnak milyen fontos volt az ő népe. Hogy mennyire szerette, mondhatjuk, az ő egyházát, amiben beletartozik az a keresztény egyház, ami a Krisztus után van, és amiben beletartozik Izrael népe is, mert Isten egybe szerkesztette, együtt lehetünk Izrael és Isten népe. Tehát, hogy hogyan is mutatkozott meg, hogy Isten szereti az ő népét, és mindent megtesz érte. És valahogy ez a felolvasott történet ott a jeruzsálemi templomban, minthogyha másról beszélne. Nem arról a szeretetről, nem arról a gondoskodásról, És talán még kérdések is fölmerülhetnek, amelyek talán akkor a tanítványokban és sok-sok embernek a szívében megkérdőjeleződött, ha mi már utólag olvassuk a Szentírást, és ismerjük Pálnak a szavait, amikor a szeretet himnuszában azt mondja, hogy a szeretet hosszú tűrő, a szeretet nem cselekszik égtelenül, és ha ezeket a gondolatokat olvassuk, akkor talán ott lehet bennünk az, hogy hát itt egy olyan dolog történt, amivel nehezen tudunk mit kezdeni. Ugye Jézus fölmegy a templomba, és bemegy, és elkezdi felborítani azokat az asztalokat, kiűzni azokat az árusokat, akik ott voltak. És Jézus pedig olyan sokszor egészen másról beszél. Beszél a szeretetről, beszél arról, éppen a imaórán beszéltünk arról az igéről János, vagy Máté evangéliumában, amikor a hegyi beszédben azt mondja, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltessel, mert amilyen ítélettel ítélsz, olyan ítélettel fognak majd téged ítélni. Tehát, hogy valahogy az van bennünk, hogy nem ezt várjuk el Jézustól. Egészen mást szeretnénk látni. És talán még rá is süthetnénk Jézusra azt a bélyeget, hogy lám-lám, ami ilyen heveskedéstnél éppen a tanítványokat megfeddi, akkor, amikor emlékezünk csak Jánosra és az ő testvérére, Jakabra, akikről azt olvassuk, hogy tüzet akarnak kérni a samáriai falura, mert nem engedték be őket, és ott pedig azt mondja nekik, hogy hát nem tudjátok azt, hogy mi némű lélek lakik ti bennetek. Hát, és Jézus pedig itt is valami hasonlót tesz. Persze nem kér tüzet, de mégis valami olyan dolgot tesz, amire nagyon nehéz megmagyarázni. És gondoljunk csak el a történetbe bele. Próbáljuk beleképzelni magunkat, hogy mi is történt ott Jeruzsálemben. Hát jöttek fel messzi földről az ünnepre az emberek, jöttek a különböző tartományokból, valaki több ezer kilométert megtett, hogy elmenjen a templomba, hogy a szokásokhoz, a törvényekhez kapcsolódva megtegye azt, amit Isten rájuk bízott, és amikor fölmennek a templomba, hogy Isten tiszteleten részt vegyenek, hogy elvigyék az ő áldozatukat, akkor azt látják, hogy jön valaki, akiről nem tudták sokan, hogy ki ő. Bár sokan ismerték, hisz bejárta a híre az egész országot, bár Jeruzsálemben kevesebbet fordult meg Jézus, és ugye tudjuk azt, hogy inkább a genezáreti tó vidékén szolgált ő, az ő lakóhelyétől tulajdonképpen majdnem egy ilyen 150 kilométerre volt Jeruzsálem, és hát tudjuk, hogy gyalog megtenni azt az utat nem olyan kis dolog, és ha még haza is akart menni, az már közel 300 kilométer, olyan, mint hogyha nekünk el kéne menni majdnem Budapestig egy kicsit tovább. Tehát, hogy nem volt ez kicsi távolság, tehát annyira azért nem ismerték őt az emberek, azok az emberek, akik messzi földről jöttek, és ők eljöttek Isten tiszteletre, eljöttek azért, hogy az ő ajándékukat felhozzák az Úrnak, és azt látják, hogy valaki jön, valaki bejön, és elkezd borítani, elkezdi azokat az embereket, akik mindezeket teszik, megfeddeni, és én azt hiszem, hogy úgy ott álltak az emberek, és nem értették, hogy mi is történt. És talán a tanítványokban is fölmerültek kérdések, hogy mi ez az indulat, ami az Urat betölti. És nagyon jó látni azt, ahogy itt az ige azt mondja, hogy de Isten lelke eszükbe juttatta. Eszükbe juttatott egyetlen egy igét, ami fontos volt ezen a területen, ugye a Zsoltárok könyvéből, amikor azt mondja a Zsoltár író, hogy a te házadhoz való féltő szeretet, ami emészt engem. Hogy milyen jó dolog az, hogy Isten megengedi nekünk, akik keressük az ő akaratát, hogy megértsük azokat a dolgokat, amiket Jézus cselekedett. hogy igen, Isten igéje eszünkbe juttatja, Isten lelke eszünkbe juttatja azt, hogy biztosan ne legyenek kételjeink. Hát ez az, amiről az ige azt mondja, hogy szent, szent, szent a seregeknek ura, és az ő dicsősége betölti a földet, vagyis az ő jelenléte nyilvánvaló segítség és bátorítás a mi hétköznapjainkból. És mutatja meg nekünk azt, hogy mi is történt ott Jeruzsálemben, amikor Jézus ezeket a dolgokat cselekedte. Én azt hiszem, hogy ha Jézus mindig ezt tette volna, ha mindig ilyen módon áll a farizeusok felé, mindig ilyen módon bántotta őket, vagy mintha minden héten fölment volna Jeruzsálembe, és minden ünnepen felborította volna ezeket az asztalokat, akkor lehettek volna kételyek a szívünkben cselekedete miatt. De ha az egész életét nézzük, akkor azt látjuk, hogy ő nem csak ítélgetett. És ahogy visszatérve megint a reggeli gondolatra az imaórán, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy ne ítélj és ne ítéltess. És arról beszéltünk, hogy ez nem azt jelenti, hogy nekünk nem kell véleményt formálnunk, akár a másik ember életéről, és az nem jelenti azt, hogy nem mondhatjuk meg a másiknak azt, amit helytelennek látunk az életében, de Jézus azt mondja, hogy ez nem olyan módon kell, hogy az életünkben jelen legyen, hogy mi állandóan a másik embert kritizáljuk, és csak észrevesszük az ő életében a gyengeségeket. És ugye mond is egy példát itt Jézus, hogy hát az a baj, és én erre hívom fel a figyelmeteket, hogy te észreveszed a te fele barátodnak a szemében a szálkát, de a gerendát nem veszed észre a magad szemében. És erre hívja fel a figyelmet, hogy mi állandóan piszkáljuk másik embernek a szemében a szálkákat, és az már olyan fájdalmassá válik, hanem azt mondja, hogy nem így kell ezt tenni. És Jézusnál is ugyanezt látjuk, hogy nem csak azt látjuk, hogy piszkálja a fájdalmas szálkát az embernek a szemében, időnként elmondja, időnként világossá teszi számunkra, de nem ezzel akarja fölhívni a figyelmet az Isten szeretetére elsősorban, hanem azzal, hogy az ő egész életével és az egész életében Isten iránt való szeretetre hívja fel az ő népének a figyelmét. És ebben benne vannak azok a történetek, amiket sokan ismertek ott Jeruzsálemben. És én biztos vagyok benne, hogy amikor ezek az események történtek, és ott talán sok ember megrökönyödött azon, hogy Jézus mit csinált, és talán kérdezősködtek, hogy hát ki ez az ember, aki ide bejött és ilyen dolgokat tesz, akkor lehet, hogy a tanítványok, vagy az ott lévő emberek elmondták, hogy hát ez az a Jézus, akiről nem csak ezt tudjuk, hogy ilyen dolgot tesz, hanem aki föltámasztotta a halottat, aki megvendégelt 5000 embert, aki meggyógyított 10 bélpoklost, és sorolhatták azokat a dolgokat, amiket Jézus tett, és amiről a Szentírás maga is azt írja, hogy könyvek kellenének, még ahhoz nagyon sok könyvet tele lehetne írni azokkal a cselekedetekkel, amiket Jézus cselekedett. Az, amit Isten igéje leíratott a 4 evangéliumban, azok csak töredékei annak, amit Jézus cselekedett, és amilyen szeretettel odafordult az emberek felé. És még ezzel kapcsolatban is mondhatjuk, rávilágíthattunk, és rávilágíthattak arra, hogy ki is az a Jézus, aki itt beszélt, és aki itt cselekedett, és aki talán úgy tűnik itt égtelen dolgokat tesz. Nem, Jézus az egész életével arról tett bizonyságot, hogy neki fontos az Isten népének az üdvössége, és ő azon munkálkodik, hogy ez a nép megtalálja az ő Istenét. És nem kritizálni akarja, nem ítélgetni akarja, hanem oda akarja vezetni. Hát erről szól az egész történet. Ha ő neki nem lett volna fontos a jeruzsálemi templom, ha nem lett volna fontos számára mindaz, amit Isten az igényében, az ő népe felé parancsolatban adott, akkor ő nem ment volna 150 kilométert, hogy följusson a templomba. Akkor számára ez nem lett volna fontos. Akkor nem ment volna oda, és hallgatta volna a rabbiknak a tanítását. Így bennem van az a gondolat sokszor, hogy mit mondhattak ezek a rabbik Jézusnak. Hát már 12 évesen, amikor a templomban volt Jézus, már azon csodálkoztak az ott lévő tanítók, hogy hát mi ez a bölcsesség, ami benne van. És hát ma, amikor már közel volt, ugye az húsvét közel volt, már az ő elmenetele is, aki tanított, aki mindenről világosan beszélt az Isten hatalmáról, mit mondhatott neki egy rabbi, és mit lett volna neki fontos az az áldozat, amit ő önmaga vitt majd később fel a fára, és végzett el minden áldozatot, ami az ember üdvösségéhez szükséges. És mégis ott volt. És mégis alávetette magát mindannak, ami a törvény szerint fontos. Tehát, igen, Jézus, hogyha csak ezt az egy cselekedetet tehette volna, akkor valóban joggal kérdezhetnénk meg, hogy hát, ez tényleg égtelen dolog, amit tett. De ő nem csak ezt tette. És az ő egész élete tett bizonyságot az ő szeretetéről. És mindvégig kitartott a népe mellett, mindvégig kitartott, mondhatjuk, az ő vallása mellett. Eszembe jutott egy kis rövid gondolat, annak idején a finn ébredési mozgalommal kapcsolatban írták le azt, hogy amikor ez a ébredési mozgalom volt Finnországban, és nagyon sokan megtértek, de hát a hivatalos egyház nem nagyon akarta befogadni őket, hasonló lehetett ez a Wesley-féle ébredési mozgalommalhoz a anglikád egyházon belül, és ott írták le és mondták el azt, hogy nagyon sokáig ők eljártak ezek az emberek a gyülekezetbe, bár kinézték őket, nem adtak nekik úrvacsorát, tehát hogy nem voltak ők szívesen látott vendégek, ezek a felébredt, megtért emberek a hivatalos egyházban, és kérdezték tőlük, hogy mondjátok már meg, akkor miért nem hagyjátok ott őket? Hát miért nem mentek külön, és leírtam magamnak, és fel is olvastam, és ezt mondták ezek az emberek, hogy amíg ott a Bibliát olvassák, addig, amíg a mi atyánkot, a hiszek egyet imádkozzák, addig, amíg az ároni áldást mondják el a Isten tisztelet végén, addig nekünk ott a helyünk. És ezt mondja, hogy igen, addig, amíg lehet, és ameddig tudunk, addig ott vagyunk. És Jézus is ugyanezt tette. Mindvégig ott volt. Tehát ez egy nagyon fontos dolog az ember életében, és Jézus cselekedetében. Mert ő is így szerette az ő népét, az Isten népét, hogy mindvégig elment. Nem hagyta őket ott. És nem hozott létre egy új egyházat, ugye, ami elkülönült ezektől az emberektől. De visszatérve a történetünknek a lényegéhez, és ez pedig az, hogy miért is tette Jézus ezeket. És nyilvánvaló az, amit az ige is mond, hogy ő neki az volt a célja, hogy megtisztítsa az ő népét. Megtisztítani akarta mindazoktól a sallangoktól, amelyek elviszik őt az Istennel való kapcsolatukban egy rossz irányba. Nem az volt a baj a jeruzsálemi dolgokban, amik ott történtek egy-egy ünnepen, hogy ezek megvoltak. Mi tudjuk azt, hogy pénzváltók voltak ott a templom előterében. Tudjuk azt, hogy különböző állatokat árulták. Ezek nem voltak problémák. Egyrészt szükség volt a pénzváltókra azért, mert hát jöttek minden országból emberek, és föl kellett váltani azt a valutát, ugye, amit hoztak, hogy tudjanak venni a helyi pénzen. Mint ahogy Magyarország, ha jön valaki, akkor hiába megy a boltba, bár némely boltban elfogadnak más fizetőeszközt is, de hát ha bejönnek Magyarországra, vagy ha mi külföldre megyünk, vihetjük a forintunkat, de nem tudunk érte vásárolni. Tehát ezekre szükség volt. Igen, szükség volt arra is, hogy ott legyenek a galambárusok, hogy ott árulják ugye a birkákat és egyéb állatokat. Miért? Mert ahhoz, hogy áldozni tudjanak, ezeket oda kellett vinni. És olyan nehezen tudnám elképzelni azt, hogy aki, mit tudom én, Rómából, római zsidóként elindult Jeruzsálemben, lehet, hogy az életében egyszer, mert egy hatalmas távolság volt, de életükben egyszer fel akartak menni Jeruzsálembe, hogy megmutassák, vagy elvigyék az áldozatukat Isten felé, hogy azt a bárányt, vagy azt a galambot egész úton vigye. Hát, hogy ez volt egy egyszerű módja. Hát akkor mi volt ebben a rossz? Az az, amiről Jézus azt mondja, hogy ti kalmároknak a barlangjává tettétek. Hogy itt semmi másról nem szólt az egész, nem az egyszerű népekről beszélt, nem azokról, akik eljöttek, hogy az áldozatukat elhozzák, hanem mindazért, ami ott volt, amiért ezek az emberek tették, hogy hova jutottak, hogy nem azért tették, mert erre szükség van, hanem az egész egy üzlet lett. Minden üzletté változott, ami ott történt. Amiből megszedték magukat a papok, akik kiadták ugye a jogokat, de ugyanakkor pedig azt látjuk, hogy van ebben az is, hogy Isten népe is üzletet csinál Istennel. Viszi az áldozatot, és azt gondolják, hogy ezzel minden el van intézve. És nem véletlen, hogy amikor Jézus épp egy ilyen ünnepen, olvassuk azt, hogy odaült a templom bejáratához, és nézte, hogy hogyan jönnek ki az emberek, és teszik be az ajándékukat ugye az akkori Persejbe, és jöttek az emberek karpereceket, pénzeket, hatalmas összegeket tettek bele, mert ki kell Istent eggesztelni ezzel a gondolattal. És jött egy szegény asszony, aki nem tudott más betenni, csak két fillért. A legkisebb pénznemet, ami ott akkor volt, két fillért beletesz, és Jézus azt mondja, hogy nézzétek csak ezt az asszonyt. Ez mindenkinél többet tett be, mert mindenét odaadta. Hát ez az, ami hiányzott az emberekből, hogy apró pénzzel akarjuk Istent kifizetni, és akarták kifizetni, hogy bűneikre bocsánatot kapjanak, de önmagukat pedig nem adták oda az Úrnak. Ez a baj, és ez az, amiért felszólalt Jézus. Amikor mindig szeretnénk kapni Istentől a legnagyobb ajándékokat, az ő hűségét, az ő szeretetét, az ő gondoskodását, és mi pedig apró pénzzel kifizetjük. Ezt mondja Jézus a gazdag ifjúnak, amikor azt mondja neki, hogy barátom, hát mit akarsz, hogy Isten áldása ott legyen az életeden? Mert ez a férfi elmondja, hogy gyerekkoromtól kezdve megtartom a törvényt, dézsmát adok, sőt, még ebből is többet, és Jézus azt mondja, hogy mindez kevés. Hát mit tegyek még? Add el vagyonodat, és bízd magad én rám. Hát ez az, amit nem teszünk meg. Nem merünk benne bízni, nem merjük oda tenni az életünket teljesen Isten kezébe, hanem ki szeretnénk fizetni kicsi, apró cselekedetekkel, vagy akár persejpénzzel, hogyha ezt megteszem, akkor majd Isten áldása ott lesz az életemen. Jézus meg azt mondja, hogy nem lehet kifizetni. Ő azt akarja, hogy teljesen bízzuk a mi életünket az ő kezébe. Tegyük le teljesen. Isten egy élő egyházat akar. Egy élő népet, aki teljesen odaszenteli az ő életét. És miért tette azt Jézus, amit tett? Miért volt szükség arra, hogy akkor bemenjen a templomba és megtegye azt, amit sokan nem értettek, vagy talán amin még ma is sokan felháborodnak? Emlékezzünk csak arra, amikor éppen Pál mondja a korintusi levélben, hogy nem tudjátok, hogy ti a Szentléleknek a temploma vagytok. Meg akarja tisztítani az Úr a templomot. Ott a jeruzsálemi templomot, és itt a mi szívünknek a templomát. Mindennek ki kell belőle kerülni, ami nem az Úré. Amit nem teljesen odaszámba adjuk neki. Tehát ez egy figyelmeztetés volt Jézus részéről. Figyelmeztetés arra, hogy annyiszor szóltam már nektek. Annyiszor emlékeztettelek titeket. Annyi jót tettem veletek, és ezerféle módon meg akartam mutatni az Isten szeretetét az életetekben, és ti nem akartátok, és nem hallottátok, mint amikor Jeruzsálem felett sír, és hogy ó, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és annyiszor akartalak téged összegyűjt, és te nem akartad. És egyszer csak tesz valamit, ami mindenkit letaglóz, amit az emberek nem értenek, de az, aki Isten vezetése alatt van, az megérti. Ez egy figyelmeztetés. Majdnem mondhatjuk egy utolsó figyelmeztetés, mint a terméketlen fügefa történetében, amikor azt mondja a gazda a vincellérnek, hogy nincs ezen gyümölcs, vágjuk ki. Vágjuk ki. És akkor a vincellér azt mondja, hogy adjunk még egy évet neki. Tehát ez egy ilyen utolsó figyelmeztetés volt. És épp erről beszélt Jézus a tanítványoknak, amikor mutogatták neki a templomot, hogy nem marad itt semmi. Nem azért, mert neki ez volt a célja, hanem szomorúan látta azt, hogy nem tanulunk. Nem tanulunk. Pedig Isten mit akar? Az a szent, szent, szent seregeknek ura, az be akarja tölteni az egész földet. Ő be akarja lelenlétével tölteni a mi egész életünket. Ő elküldte a szent lelket, hogy mindenre megtanítson bennünket, hogy az ő jelenlétét megtapasztaljuk. És mi pedig apró pénzekben szeretnénk kifizetni Istent. Úgy, ahogy tették akkor. És hogy nincsen bennünk az a vágy, aminek ott kéne lenni, hogy az igazi áldás az életünkben jelen legyen. Az ő jelenlétével be akarja tölteni az egész életünket. Ez történt pünköskor. Ezt élték át a tanítványok, és ezt élhetjük át mi is, ha átengedjük a mi életünknek irányítását, a mi megváltónknak. Igen, szent, szent, szent a seregeknek ura, az ő dicsősége betölti a földet, és betölti a miénket is. Lehet, hogy fáj a figyelmeztetés. Lehet, hogy megbotránkozunk ezeken a dolgokon, de bár megbotránkoznánk úgy, hogy megértenénk az ő akaratát, és elhagynánk a mi bűneinket, és teljes szívvel odafordulnánk ő hozzá. Mert mindezt azért teszi, és amit a tanítványok megértettek, és megemlékeztek, hogy a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Mindent azért tesz. Talán megengedi az életünkben a gyászt, megengedi Isten az életünkben a próbákat, megengedi azokat a kudarcokat, amiket átéltünk, talán azért, hogy feleszméljünk, hogy meglássuk, hogy ő többet akar nekünk adni, az ő jelenlétét akarja adni, és be akarja tölteni a mely egész életünket. És ha erre rádöbbenünk, és hogyha egy ilyen megrázkódtatás erre elég, akkor Isten elvégezte azt, amiért ezt tette, és amiért engedte, hogy odaforduljunk hozzá, és az ő jelenléte, az ő szeretete valóban meglátszódjon az életünkben, és helyre jöjjön az a kapcsolat, vagy az az elvesztített kapcsolat, ami az első emberpár is Isten között ott volt, hogy szemtől szembe láthassuk őt az ő lelke által. Ezt a kegyelmet tapasztaljuk meg, és figyeljünk minden apró részletre az életünkben, azért, hogy Isten rá tudjon mutatni, hogy mit miért történik velünk, hogy eljussunk oda, hogy az ő szentsége, az ő dicsősége betöltse a mi egész életünket. Adja az Úr, hogy ezt a csodát éljük át, és az ehhez vezető utat, amit Isten jobban tud, mint mi, hogy hogyan éri el ezt az utat, végigjárva megtapasztaljuk az ő áldásait. Adja az Úr, hogy ez így legyen. Amen.